Köszöntöm az Aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Rihárd. Az Aréna mai vendége Fóris György, a Blues Info EU szakértője, az Európai Elemző Központ vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat, és hogy rögtön a közepébe vágjunk, a görög válság az vajon mennyire jelzi az Európai Unió tipikus gyenge pontjait? Felhívja ezekre a figyelmet, megmutatja ezeket a pontokat?
Valóban pont a gyenge ráncszemre mutat rá, és hogyha optimista olvasatot akarunk nézni, akkor azt mondhatjuk, hogy ez az esélyt arra, hogy ezeket a gyenge ráncszemeket mostantól kezdve kiírtsuk. Gyenge ráncszem annyiban, hogy először is gyenge ráncszem maga az ország. Görögország volt az egyetlen, amelyeket úgy vettek fel, hogy egyértelműen az Európai Bizottság nem javasolta a felvételét, mert nem volt rá felkészülve. Politikai okokból felvették, ha visszagondolunk rá, 81-et írunk, Afganisztán-szovjet megszállástól kezdve középpart utánfosak rakétaválságig minden van. Fontos volt, hogy Görögország betagozódjon a nyugathoz, tehát felülírtak minden egyéb döntést, de ez a folyamat később is megmaradt. Tehát 1998-ban még a bizottsági vélemény az volt, hogy alkalmatlan az eurótagságra, az összes maastrichti kritériumtól elmaradt, 10% fölött volt a költségvetési hiánya. Két éve később elhitték neki, hogy ez a költségvetési hiány lement 1,9-re. Tehát mind a négy kritériumot addigra látszólag teljesítette, senki nem kapart utána, igaz-e? Megint ennek volt egy politikai oka. Akkor indult az euró, fontos volt, hogy minden több ország induljon, az egésznek legyen egy nyomatéka, egy dinamizmus, egy elindulása. Utána se feltétlenül a görög adatok romlottak, hanem a görög adatokba vetett bizalom. És amit most megélünk, az görög szempontból az igazság órája annak a megélése, hogy Görögország talán mégis a kakukkfiók ebben a fészekben, de most már velünk él, mondják, akik bent vannak, valahogy kezelni kellene. Csak hogy itt jön akkor a más ügyekben is ugyanígy a gyenge láncszem jelleg. Gyenge láncszem az is, hogy az Európai Monetáris Uniót úgy alkották meg, az eurót úgy teremtették meg, hogy csak a monetáris politika került közösségi hatáskörben, azon országok között, akik ezt csinálják, ugye a központi bank által, Európai Központi Bank által, de a fiskális politika nem, az adópolitika nem, a makropolitika nem. Volt egy olyan vélekedés, hogy ez kezelhető, mert itt közel azonos szinten álló országok élnek együtt, megfelelő politikai kultúrával, akik ezt adott esetben készek kezelni, hogyha valamilyen fokon harmonizálni kell, de ha egy kakukkfióka van közöttük, akkor már viszont nehéz. Most, hogy a kettő együtt történik, akkor az kihoz olyan problémákat, amiket most már valóban meg kell tudni válaszolni, hogyha jövőben hasonló előfordul, hiszen most azért voltak új és szintén nem feltétlen Németország felkészültségi országokat véve be, gondoljunk Szlovákiára, akkor mi legyen a válasz?
Mielőtt a válaszokról beszélünk, egy picit kanyarodjunk még vissza Görögországhoz, és mondjuk a tagságának, tehát a 81 és 2010 közötti időszakra. Az időszak során fel sem merült, vagy ha felmerült, akkor milyen válaszokat kapott, vagy adott erre Brüsszel, illetve Athén, hogy mi a helyzet a költségvetéssel, a gazdálkodással? Tehát az, hogy Görögország egy gyenge láncszem, ez téma volt, ügy volt ez Brüsszelben?
Hogyne, hát mert amikor csatlakozott gazdaságilag gyenge állapotban volt, úgyhogy rögtön azzal kezdte a pályafutását, hogy kapott először európai közösségi támogatást, mi több beköszöntött a 80-as évek elején egy görög államcsőd, amit akkor az európai közösség kivásárolt. Tehát szabályosan szanálták a görög államcsődet. Kötelezték, hogy indítson el egy állami reformprogramot, amit nem nagyon hajtott végre. A 80-as évek második felében ismét államcsőd közeli bekerült a helyzet. Számítva arra, hogy megint kivásárolják, akkor ezt a kivásárlást már nem kapta meg, hanem egy alkudozás folyt, bizonyos toleranciás küszöbök mentén el kellett kezdenie valamilyen reformokat. Ezt azonban megint két évek később leállították, túl kemény volt, túl nehéz volt, a társadalom nem tolerálta, és minden maradt a régiben. Tulajdonképpen a görög EU és euró tagság az kezdettől fogva egyfajta búdácsolás is volt, amit azonban mindig olyan politikai, amikre azon mindig olyan politikai konstellációban is került sor, hogy nem volt az Európai Uniós érdek az, hogy maguk közül valakit hirtelen kigolyozzanak, illetve hát a kigolyozás föl sem merült persze, hiszen nem volt szó arról, hogy tagságot bontsanak, de hogy saját belső válságot szítsanak. Ne felejtsük el, hogy egészen 89-90-ig itt egy bipoláris világ volt, ahol a cél nem az volt, hogy a belső tisztulást válságukkal vigyük előre, hanem hogy összezárjunk, mert velünk szemben van egy Varsói szerződés, meg egy KGST.
De közben kapott például aténházi feladatokat, akár a pénzügyi rendszerére, akár a gazdasági rendszerére vonatkozóan? Tehát voltak olyan fajta elvárásai Brüsszelnek, hogy bizonyos dolgokat azért tegyen meg, és próbáltak erre valami módon nyomást gyakorolni, hogy ezek a célok valóban teljesüljenek?
Voltak, a nyomásgyakorlás nem volt teljes. Utoljára akkor volt ez igazán hatékonyan napirendel, amikor az eurózagság felmerült, még egyszer mondom, 98-ban, amikor kiválogatták, hogy kik legyenek az eurózóna tagjai, Görögország ne negatív véleményt kapott. És ez volt tulajdonképpen először a igazán ténylegesen hatékony eszköz arra, hogy tegyen valamit. És minimum a makrogazdasági intézkedések bejelentése szintjén, valamint, mint utóbb kiderült, bizonyos statisztikai ügyeskedések szintjén, arra már át tudták venni, hogy látszatintézkedések és bizonyos részintézkedések mentén elinduljon egy kicsit konvergánsabb irányba.
Nézzük akkor, hogy milyen következményei lehetnek ennek a görög válságnak. Mennyiben rendezheti át az uniónak az intézményrendszerét, hogyha most csak a makrogazdaságnál, csak az monetáris uniónál maradunk. Tehát ugye arról beszélt, hogy azt mondta, hogy nem voltak például szankciók, nem voltak például eszközök, hogy kikényszerítsék azokat a vállásokat, amiket Athén tett. Lehetnek ilyenek? Látszik annak a szándéka, hogy legyenek ilyen szankciók, és ezeket az unió következetesen számon is kérje?
Pontosítanék. Görögországnál, még egyszer mondom, a legutóbb, mióta az euró tagja, nem annyira az volt a látszólag a gond, hogy már megint rossz a gazdaság. Sőt, 2003-2004-ben Görögország produkált az egyik legnagyobb növekedést, statisztikái szerint. Görögök vigyáztak arra, hogy mióta tagok voltak, azóta például a stabilitási paktum intézkedéseit meglovogtatták Portugália ellen, még Németország is kapott figyelmeztető levelet, mert aztán a franciák is. A görögökre erre sokáig nem került sor, mert jók voltak az adatok, vagy legalábbis belefértek az adatok valamilyen formába, leszámítva a belső eladósodottságot, ami mindig nagyon magas volt, de itt viszont mindig lehetett azt mondani, hogy másoknak is magas, belgáknak is magas, olaszoknak is magas. Ami náluk, mint kiderült, a botrányt kiváltotta, az az, hogy egy elkozmetikázott növekvő gazdasági hiányuk volt, ami idővel ma oly mértéket öltött, hogy ha jók az információk, akkor maga a leköszönt előző, vagy hát veszteséget szenvedett előző görög kormány sem tudott, mert már tovább kezelni. Egy kicsit ezért is írták ki a választást, mert nem merték már tovább minni magukkal azt, hogy érezték, hogy dupla annyi a kiadás, de a felét mondják csak, de még hogyha bevallanák is, nem nagyon tudnak vele mit kezdeni. Tehát egy politikai ellehetetlenülés alakult ki, ezért került sor magára a választásra is, és ezért van az, hogy a mai szocialista görög kormányt egyelőre a közvélemény a bejelentett drasztikus intézkedések ellenére is támogatja, mert ott is érzik az emberek, hogy nagy baj van, nem bánjuk, látszólag azt mondjuk, hogy elbírjuk, de inkább tenni kéne valamit. Tehát visszatérve a kérdésre, lett volna eszköz eurótagként már arra, hogy szankcionáljanak, mert végül is a stabilitási paktum ad erre eszközöket. A stabilitási paktum, hogyha nagyon következetesen tényleg betartanak, akkor végül is sok százmillió eurós forrás megvonást is eredményezhet, ugye a közösségi kohéziós támogatási pénzek megvonása például egy megfelelő eszköz. De nem nagyon merült fel a használata, mert a probléma ez a része kozmetikázott volt. Ettől dupla a botrány, hogy rossz a helyzet, és még csaltak is.
Lehet arra valamiféle védelmi mechanizmus beépíteni, hogy ne tehesse azt meg egy tagország, hogy kozmetikázza az államháztartási adatait, vagy hogy legalábbis megpróbáljon elrejteni olyan folyamatokat, amelyek nem egészségesek? Tehát, hogy ez látható legyen Brüsszel számára?
Igen, és itt érünk vissza a kiinduló kérdésre, hogy gyenge láncszem is, hogy most ez jó vagy rosszat jelente. Minden gyenge láncszem, hogyha kezelik, akkor jót jelent, mert kiiktat egy betegség forrást a jövőre nézve. Az Európai Bizottság már 5 évvel ezelőtt javaslatot tett arra, hogy a Eurostat, tehát a Eurostat, a Európai Bizottság, az Európai Közösség közös statisztikai hatósága, az ne csak adatokat gyűjthessen a tagországoktól, mert nem tudom, mennyire közismert, az Európai Közösségi Statisztikák nem úgy működnek, hogy egy irtozatosan nagy közösségi statisztikai hivatal mindenhol ügyfelekkel vagy ügyintézőkkel rendelkezik és begyűjti az adatokat, hanem a nemzeti hatóságok adatait veszi át, és mivel a nemzeti hatóságok elfben azonos standard szerint dolgoznak az összes tagországban, ez nálunk is tagfelvételi feltétel volt, ezért vélelmezhető, hogy mindenhol egyformák, vagy összeszámíthatók az adatok. Ez így történt most is, csak amit a bizottság javasolt 5 évvel ezelőtt, hogy a központi statisztikának, tehát a Eurostatnak legyen lehetősége auditálnia is a nemzeti adatokat. És ezt 2005-ben a tagországok még kikérték magukat. Itt végül is a nemzeti szuverenitásnak egy újabb megbontása lett volna ennek a tétje, meg kérdőjelezni a nemzeti statisztikai hivataloknak a kompetenciáját. Most ez a téma megint visszajött, és most már viszont a görög ügyek láttán van arra hajlandóság, lehetőségeknek, hogy például a Jörösöt igenis kaphasson auditálási kompetenciát, ami úgy teszik, egy kis területen megint bevon egy integrációs eszközt. Megint bevon egy olyan területet, ahol kicsit a nemzeti szuverenitásból valamit közösre adunk, alávetjük magunkat egy bizonyos koordinációs és ellenőrzési mechanizmusnak, ami egyúttal az integrációt erősíti.
Az eurót milyen irányba, milyen súly, milyen mértékben érintheti egyébként ez a válság? Most nem az euró árfolyamra gondolok, hanem az euróra, mint intézményre. Milyen mértékben érint ez a görög válság? Mi az, amit érdemes lehet átgondolni benne, ami mindenképpen felmerült, hogy esetleg hozzá kellene nyúlni?
Ugyanaz merült fel az euróra vonatkozóan, mint az eurón kívüli térségre is, de még az EU országokat érintve, hogy a makrogazdaságok egyeztetettebb kezelése feltétlen szükségessé válik. Itt valahol az euró problémája egy azon cipőbe jár, mint a többi tagország, valamennyi tagország számára közös problémát jelentő közös gazdaság stratégia, gazdaságpolitika, az úgynevezett lisszaboni stratégia, tehát a versenyképességet és a foglalkoztatást erősíteni hivatott stratégia, hogy rendszeresen nem hajtódik végre, nem teljesülnek a kitűzött célok, és hogy ehhez jobb mechanizmusok kellenek, mint ami az elmúlt 10 évben volt. Euróországok számára is az egyik probléma az az, hogy a konvergenciát fel kell tartani a tagország között, nem szabad, hogy nőjenek a távolságok gazdasági felkészültségben és gazdasági erőben a benne levő tagországok között, illetve hogy a döntéseikben harmonikusan is egységesen kell lépni. Tulajdonképpen két tanúság merült fel ennek kapcsán nagyon fontosan. Az egyik, hogy a pénzügyi felügyeleteket, a tagországok, a pénzpiacok feletti pénzügyi felügyeleteket koncentráltabban kell Európai Unió szinten is ellenőrizni. Még mindig nem mentek el odáig, hogy megalakítsák az Európai Unió szintű szuverén pénzügyi felügyeletet, de a nemzeti felügyeletek közötti együttműködést már oly mértékig kell erősíteni, az tulajdonképpen egy európai ernyőnek is tekinthető, ha jól működik. Itt egyébként megint egy európai integrációs elem erősítéséről van szó ebben a tekintetben. A másik pedig, hogy a gazdaságok konvergenciáját erősítő makrogazdasági egyeztetés, ami idáig totálisan nemzeti hatáskörben volt, tulajdonképpen az európai gazdasági versenyképesség egyik legsúlyosabb tehertétele az volt, hogy bármit határoztak el 15-en, 26-an, 27-en hangzatosan nagy nyilatkozatokba, utána ki maga hajtotta végre otthon, és nem volt fölöttük egy olyan központi felügyelő, számonkérő, szankcionáló eszközrendszer, ami behajthatta volna rajtuk, hogy ez megtörténjen.
Hogy ez fel sem merült, hogy legyen ilyen? Kezdetben sem? Tehát rögtön a kiindulási pont?
Kezdetben semmiképpen nem merült fel, tudnék. Ez megint egy olyan területen vetett volna föl szuverenitás megosztást, szuverenitásról való lemondást, és közös poolban való közös használatot, amire a tagországok egyáltalán nem voltak készen. Hát a makrogazdaság az végül is ugye azt jelenti, hogy a költségvetési politikámat, az adópolitikámat, a makrogazdasági alapvető folyamataimat, prioritásaimat, azokat kiengedem a kezemből, vagy legalábbis oly mértékig engedek beleszólás külső körülményeknek, amelyek korlátozzák az én nemzeti döntési szabadságomat. Ezt az országok, mint például a közös külpolitikai megformálásának is ez volt a határmezséje, egy ponton túl az országok nem voltak hajlandók átengedni, és azt mondták, hogy nem, ezt nem delegáljuk fölülre, középre, ezt továbbra is magunk csináljuk nemzetekkel külön-külön, de egyeztetünk, és igyekezünk eltérni, hogy együtt haladjunk előre. Az elmúlt 10 év tulajdonképpen az bizonyította be, hogy kevés, ha csak egyeztetnek.
Most meg lehet ez a szándék? Tehát például a görög válság az megerősítheti ezt a szándékot, vagy egyáltalán felébresztheti erre a szándékra az igényt, hogy igen, bizonyos kérdésekben tényleg közösen kellene döntenünk és közös irányba kéne mennünk?
Volt egy beszélgetés a közelmúltban az Európai Bizottság elnökével, José Manuel Barrosoval, egy háttérbeszélgetés volt, amin ő elmesélte, hogy amikor 5 évvel ezelőtt először felülvizsgálták ezt a bizonyos gazdaságpolitikai stratégiát, ezt a lisszaboni stratégiát, és akkor már látszott, ugye ezt 2000-ben fogadták el, hogy nagyon messze vannak a kitűzött céloktól. Ugye 2000-ben azt mondták, hogy 2010-re az Egyesült Államokat is lehagyva a legversenyképesebb tudás alapú gazdasági térség lesznek a világon, és 2005-ben látszott, hogy az időarányos rész nagyon nem teljesül. És akkor már voltak olyan hangok, beleért az Európai Bizottságot is, amelyek azt próbálták firtatni, forszírozni, hogy legyenek az egyszerű egyeztetésen túllépő radikálisabb közös makrogazdaság irányába akár ösztönző, akár kényszerítő mechanizmusok. Erre tettek is valamilyen szóbeli javaslatot, de ez 2005-ben, amikor folyt ez a bizonyos félidős felülvizsgálat, a tagországok lesöpörték az asztalról. A reflex ugyanaz volt, mint a legelején, ez nemzeti politika, eddig tart a közösségi eskedés, de itt már nem. Ami a változás 2010-re, hogy közben 2008-as kezdettel 2009-es tombolással azért mégiscsak átvonult felőttünk egy 30-as évek óta nem megtapasztalt gazdasági válság, amit ugyan a átlagpolgárok szintjén, most leszámítva azokat a nagyon is tekintélyes számú embereket, akik például állásokat vesztettek el és ellehetetlenültek, kevésbé volt érezhető, például nem messze nem olyan mérték, mint a 30-as években, de a gazdaságokat nagyon földhöz vitt, tehát azért mostanra minden tagország, a gazdagak is iszonyatos költségvetési deficittel vagy belső eladósodottságok megterhelt gazdaságok kell, hogy menjenek előre, mert csak így tudták kivédeni a nagyon nagy krakot. Tehát volt egy nagyon nagy válság, még egyszer mondom, egyéni szintjén kevésbé éreztük, de makrogazdaságok ezt nagyon megérezték, aminél először szintén nemzeti reflexekkel próbáltak válaszolni, és nagyon hamar kiderült, hogy az bünteti a piac. És akkor kezdett csak igazán védett lenni az európai pozíció, amikor már nem csak szavakban, hanem tettekbe is egyformán léptek fel, egyforma banki garanciákat határoztak el, egyforma felügyeleti mechanizmusokat kezdtek el építeni. Tehát amikor együtt kezdtek el, együtt egy platform alapján beszéltek a G20-akkal, a többiekkel, akkor kezdett az európai pozíció. Tehát van egy felismerés, egy megtanult keserű felismerés, hogy igenis együtt kell lépni. Ez egyszer egy. A másik, az a bizonyos elhíresült tavalyi koppenhágai klímakonferencia, ahol, mint tudjuk, ez egészen más téma, de mégis beúszik valahol ebbe a képbe. Ugye annak a történetnek a csattanója az, hogy a koppenhágai megegyezés a klímaválság kezeléséről úgy született meg, hogy az európai országokat oda se hívták. Tehát az utolsó napi szövegezésbe európai politikus nem vett részt. Az amerikaiak, az indiaiak, a kínaiak, a dél-afrikaiak ültek le, ezt mindmáig emésztik európai körökben. Ez valami hihetetlen arculcsapás volt a számukra. A globális kihívás olyan szereplőket hozott a színpadra, akik mellett őket figyelmen kívül lehet hagyni.
Miközben Európa talán az egyik legelkötelezettebb régió.
Hát, ha belemegyünk a klímatémába, akkor hosszan lehetne mesélni.
Erről beszélünk még később.
Hogy zászlóhívőnek hitte magát, és kiderült, hogy nem megy utána senki. Pontosabban egész másfelé mennek a többiek. Tehát ez egy nagyon, nagyon erőteljes figyelmeztetés volt a számára olyan szempontból, hogy össze kell zárni, és együtt kell megszólalni, mert, és a harmadik példa pedig a görög válság. A görög válság két dolgot bizonyított be. Az egyik az, hogy hihetetlen módon összenőttek ma már a gazdaságok, mert hiszen itt van az oka annak, hogy már tényleg föl nem merül az, hogy a görögöket kitessékeljék. Oly mértékű az összefonódás, oly mértékű például a francia, a német bankok érdekeltsége a görög banki világban, hogy annak a romjai őket is nagyon-nagyon súlyosan érinteni, meg hát vannak egyéb másokok is, amiért ez nekik sem érdekük, hogy bekövetkezzen. Tehát nem lehet csak úgy magára hagyni országot, és csináltok, amit akartok, mert minden egy ponton túl ki tudhatni a többiekre is. Oda kell figyelni egymásra, mert ha valakit nagyon magára hagynak, és akár csak jó szándékúan, és nem feltétlenül most idézni van a csalási szándékon más irányba megy, ami teljesen eltér a többiekétől, annak rombó hatása lehet. Na, ezek mind-mind ugyanabban az irányba ható közös felismerések, amit például most majd megspékel a jövőben az, hogy ahhoz, hogy a válság utóhatásait kezelni tudják, mindenkinek meg kell szüntetni az eladósodottságát. Még egyszer mondom, irtozatos mennyiségű adósságokat halmoztak fel most a nagy országok is, tehát a britek is, meg mások is. Ha ezt különböző ütemben, különböző mértékben, egymástól eltérő módon kezdik el ezt a bizonyos visszavonulási politikát megvalósítani az országok, akkor mérhetetlen károkat tudnak okozni egymásnak, és ezen keresztül maguknak is. Csupa olyan tényező, ami arra int, hogy igenis tudni kell együttműködni, és erre mondta azt a Barroso ezen a bizonyos beszélgetésen, miközben 2005-ben őt még elzavarták, amikor tavaly 2009 decemberében először kezdtek el azon beszélgetni Európai Uniós csúcs találkozó szintjén, hogy talán kellene egy egyeztetettebb, szigorúbb mechanizmus, sokkal nagyobb volt a készség erre.
Mennyi idő alatt alakulhat ki ez a valódi együttműködés? Ugye nem csak a szándék, hanem az, hogy valóban bizonyos makrogazdasági kérdésekben, bizonyos fiskális, monetáris kérdésekben azonos döntések szülessenek, illetve egy döntést az tagországok elfogadjanak közösnek és végrehajtandónak. Hogyha azt is figyelembe veszük, hogy azért a válság meglehetősen különböző módon érintette a tagországokat, és nyilván a válságból való kilábalás is más-más ütemben fogja érni, például a visegrádi régiót és másként Németországot, Angliát.
Ez nyilvánvalóan lassan fog bekövetkezni. A jelenlegi elképzelés nem is az, hogy intézményi változás vagy kompetencia változás legyen. Ez ma tabu. Tehát azok után, hogy 15 évig tartott, míg a lisszaboni szerződés tényleg tető alá került és megszületett, bezárultak az európai intézményi reformok. Minimum 10-12 év, de ha visszavezetjük a folyamatot egészen a 90-es évek közepéig, akkor annál is több. Tehát mondani, senki nem akar intézményi reformokat. Márpedig, hogyha kompetenciát akarunk, radikális kérdésekben kompetenciát akarunk módosítani, például makrogazdaság nemzeti kompetenciát átadni közösségi szintre, az valahol alapszerződés módosítás. Ilyenben nem gondolkodik ma senki. Sokkal inkább rásegítő mechanizmusokban gondolkodnak. Ez jöhet két oldalról. Részint olyan gazdaságpolitikai prioritások, együttműködési területek megteremtése, ahol a kölcsönös érdekeltség, az összefonódás tesz érdekelt, belemeltünk példákba is, érdekelti abban, hogy ezt tényleg betartsák. Részint pedig olyan kormányzati módszerek, Európai Uniós kormányzati módszerek, amik szintén érdekelté tesznek abban, hogy ne csak együtt gondolkodjunk, hanem együtt vállaljunk felelősséget is érte. Mind a kettőre született elmozdulás. A közös prioritások, vagyis az új prioritások most fogalmazódnak meg. Most napokban zajlott Brüsszelben egy informális Európai Uniós csúcs találkozó, ahol pontosan ez volt a téma, vagy ez is volt a téma, a görög téma elvitte igazából a főidőt, de alapvetően ez volt a fő cél, és elindultak a gondolkodás abban, hogy milyen olyan területeken lehetne összépzárni, szorosabban együttműködni, ahol eddig nem volt ennyire ilyen, mint tudjuk, a leginkább közösen kezelt terület, ez például az agrárpolitika jelentős mértékben, ma már a környezetvédelem és a közlekedés, és teljes mértékben a kereskedelem politika, de vannak területek, ahol ez még nem igaz, és ilyen lehet például az energiapolitika, valós energiapiacsal, fizikálisan és összezárt energiai hálózatokkal, és olyan szolidaritási és rásegítő eszközökkel, amik tényleg egymástól függővé, tehát együtt haladóvá teszik ezt a térséget. Másik egy ugyanilyen terület, szintén prioritások szintjén lehetne az oktatás. Oktatás ma teljes egészében nemzeti kompetencia, semmiféle közösségi jogosítvány vagy hatáskör nincsen, és nem is akarnak jogszabályilag szabályozott közösségi hatásköröket, de olyan rásegítő mechanizmusokat, amik révén európai oktatási együttműködés és minőségjavulás állhat be, hogy ne az európai diák menjen Amerikába tanulni, hanem nagy Isten az amerikai meg a japán jön Európába tanulni. Ennek az elősegítése szintén a prioritások közé tartozik. A harmadik pedig, még mindig a prioritás szintjén, és hát a governance, a kormányzás egy másik terület, a közösségi pénzeknek, a közösségi támogatási felzárkóztatási pénzeknek a hasznosítása, ezeknek a mikéntje. Ez azért fontos, mert itt tud belépni az ösztönzés. Nem annyira a szankció, hanem az ösztönzés. Vannak felzárkóztatási pénzek, iszonytató mennyiség, több száz milliárd euró 7 évre. Hogy lehet ezeket úgy használni, hogy abba tegye érdekelti a nemzetállamokat, hogy betartsák a vállalásokat, mi több húzza azok végrehajtásában.
Egy rövid szünet után innen folytatjuk a beszélgetést Fóris Györgyel, a Brux Info EU szakértőjével. Tartsanak velünk továbbra is.